folytassuk János levelének a második fejezetével, a 7. verstől a 11. versig olvassuk Isten igéjét, tehát 1 János 2:7-től 11-ig. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, így nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár. És nem tudja, hová megy, mert a sötétség meggyakította a szemét. Az öreg János apostol ebben a rövid részben a legkedvesebb témájával foglalkozik. Számára az Úr Jézus legfontosabb üzenetét eleveníti újra fel. Számára, mármint János apostolnak, ez az üzenet mindig aktuális és fontos a hívők életében, és az Úr mellett mélyen megértette, hogy ez az üzenet, ami mind a tudatunkban, mind az életgyakorlatunkban nagyon előkelő helyet kell, hogy foglaljon. Tehát a témánk a szeretett embertársaink felé és a testvérek irányába, ez lenne a mai témánk, de mielőtt erre rátérnénk erre a témára és annak az értelmezésére, gondoljunk át néhány kérdést. Nekem volt rá lehetőségem, mert készültem rá. Most a testvéreknek elhangzik egy pár kérdés, és azok után, hogy így mondjam, rá válaszolva, úgy tudjuk hallgatni Isten igéjét. Jelenleg milyen szeretett kapcsolatban vagyok a körülöttem élőkkel? Van-e valaki, akit jelenleg ki nem állok? Testvéreim közül állok-e valakivel hadilábon? Úgy gondolom, ha ezen a területen vannak problémás helyzetek, akkor másképpen fogjuk hallgatni ezt az igét. Ezek után nem lehet azt mondani, ha bármelyik kérdése az a válaszunk, hogy igen, van valaki az életemben, hogy ez egy igei téma csupán, hanem gyakorlativá válik, mert érintettek vagyunk. A Biatorvágyi Bárkás Heteknek az a összefoglaló címe, hogy, vagy a megnevezése, hogy életet formáló beszélgetések, találkozások. És az egyik ige arról szól, amikor a Samáriai asszony, mert ez a fő történet, ugye kér vizet az Úr Jézus az asszonytól, ebben ugye beleütközik, és utána közben kiderül, hogy az Úr Jézus megfordítja ezt az egész kérdést, hogy te nem is tudod, hogy kivel állsz szembe. És akkor az asszony azt mondja, hogy hát talán te nagyobb vagy, mint a mi atyánk, Jákob. És akkor igen, kiderül, hogy nagyobb van itt, és kicsoda az? Én vagyok az, aki veled beszélek. Mintha mindig erről szólna az ige, hogy igazából velünk beszél az Úr, vagy az igéjéről tudunk meg dolgokat. És azt gondolom, mind a kettőre szükség van. De talán az az, hogy mondjam, méreható tanítás, illetve gondolat, amit mi Isten igéjéből üzenetként viszünk tovább. Érdekes, hogy János apostolnak annyira egyértelmű, hogy mi az új parancsolat, meg a régi parancsolat, hogy meg se fogalmazza. Vagy legalábbis csak úgy közvetve tudjuk meg, hogy miről is akar beszélni, és megnéztem az igében, hogy egy nagyon kedvenc témája az evangéliumoknak az a történet, amikor egy írástudó vagy farizeus, már nem emlékszem pontosan melyik, megkérdezi az Úr Jézust, hogy melyik a nagy parancsolat. Nyilván azért tette föl, hogy törpe csalja az Úr Jézust, és ez azért fontos kérdés, mert az Úr Jézus ráteszi a hangsúlyt, a pecsétet Istenre, az ő ószövetségben elfogadott vagy elmondott igéjére, arra a sok-sok törvényre, amit a zsidó ember azért tudott, hogy akkor vagyok én kedvesnek Istennek, hogyha ezt megtartom, és kiderül, hogy ez két egyszerű vagy relatív, egyszerűen kimondható parancsolatba, üzenetbe összesűrűsíthető. És érdekes, hogy ez a történet, amit szeretnék egy egész röviden elolvasni, mert csak öt versből áll, a Máté evangéliumában, a Márk evangéliumában és a Lukács evangéliumában benne van, de pont a Jánoséban nincs. De ő azt gondolom azért üdítő kivétel, vagy nem tudom, hogy mondja, mert ő a szeretett apostol. Ő az, akiről az egész evangéliumokban, a leírásokban, a leveleiben látjuk, hogy a szeretet a fő témája. Itt azt olvassuk az igében, mondjuk a Máté evangélium a 22. rész 36-tól a 40-ig. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A másik pedig ehhez hasonlatos: szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Azt mondja ezzel az Úr Jézus, hogy a teljes Ószövetség, a teljes Tóra és a proféták, amikről szólnak, ebben a két törvényben sűrűsödik össze. Magyarul azt mondja, hogy ha ebből a keretből kilépsz, nem lehetsz kedves Istennek. Ráadásul ugye azt mondja az Úr Jézus, két dolgot mond, van egy függőleges kapcsolatunk az embernek Istennel, ha van, és van egy viszintes az embertársaival. És ez a kettő határozza meg igazából az ő helyzetét Isten előtt és embertársai előtt. Ezt az előzőt, amikor az első és nagy parancsolatot mond, az úgy tűnik, hogy mindent megelőz. Mindent fölülír, de nem azért, mert az Isten önző, mert ha nem az első és nagy parancsolat az, hogy mi szeretjük az Istent, az ő igéjét, a vele való kapcsolatot, akkor minden más kapcsolatunk az csak olyan pótlék lesz, vagy csak valami hasonlat ahhoz, amit Isten elgondolt. Ugye azt mondja, nem is éri be kevesebbel, amikor azt mondja az ige, hogy az Istent teljes szívből, teljes lélekből és teljes gondolkodásmódból, tehetségünkből szeretni kell. Erre mondja az ige, hogy ez első és a legnagyobb. Úgy gondolom, hogy amikor azt mondja, hogy a teljes szívedből, akkor azt akarja egyben mondani, hogy az értékrendünk az Istenhez igazodik. Aztán a lelkületünkben, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez, ez a léleknek az oldala, és a gondolkodásunk az az elme kérdése, és ugye egy egész rövid kitérő, hogy itt nincs is szó az érzelmekről. És azt gondolom, azokat nem kell kidobni, csak ugye a szeretet szóval, amit az ige használ és akar tudatosítani bennünk, az valami más fogalom körbe tartozik. Ha most az Istennel szembeni szeretetről beszélünk, akkor talán azt lehetne mondani, hogy nem valamit kér az Isten az életünkből, hanem mindenünket, testünket, lelkünket, szellemünket. Nem éri be azzal, hogy adok neki valamit. Mint ahogy szokták mondani a keresztényeknek is, hogy elmegyünk vasárnap az Isten tiszteletre. Pedig azt mondta egyszer valaki, az Isten tisztelet hétfőn kezdődik. Vasárnap meghallgatjuk Isten igéjét, és amit megértettünk, azt gyakorlattá váltjuk a családban, a házasságunkban, a gyermeknevelésünkben, munkánkban, közlekedésben, aki elénk vár, vagy nem adja meg az elsőbséget, és hasonló. És érdekes, hogy az Úr Jézus sem éri be kevesebbel, mert ő azt mondja egy helyen, nem kerestem ki az igét, ha valaki jobban szeret valakiket, mint őt, tehát előrébb teszi szeretetében feleségét, gyermekét, akárkit, azt mondja, hogy nem méltó hozzám. Ő nem azt mondja, hogy ne szeressük a szeretteinket, csak azt mondja, hogy ő legyen az első. Nem valamit, hanem a legjobbat, a legértékesebbet. És ezt neveznénk talán ezt az első szeretetet függőleges szeretetnek, a második pedig ehhez hasonló, az embertársaink felé irányuló szeretet vagy kapcsolatról szól. Mindazokkal kapcsolatban, akikkel mi találkozunk, mert úgy gondolom, hogy nem fele barátunk, szeretetről nem beszélhetünk egy Ausztráliában vagy Afrikában élő emberrel, testvérrel, bárkivel kapcsolatban, akivel mi soha nem találkoztunk. Hanem azokkal az ige azt mondja, kik az én fele barátaim, akikkel én találkozom. Az irgalmas samaritánusnál ugye a zsidó embert, akit a rablók kiraboltak, az Istennek választott szolgái képtelenek voltak irgalmat gyakorolni. Ki gyakorolt irgalmat? Az idézőjelben a megvetett samáriai. És kiderült, hogy ő volt az, aki szeretett. Mert a javát, épülését, életét mentette meg azáltal, hogy a sebét bekötözte, elvitte egy motelbe, és rábízta a fogadósra, hogy viselje gondját, és még meg is fizette azt. Azt gondolom, itt a második parancsolatnál érdekes módon az Úr Jézus, meg hát az Ószövetség nem azt mondja, hogy milyen nagy teljesítménnyel kell szeretni, hanem a második parancsolat nem a hogyanra teszi a hangsúlyt, hanem mihez képes tegyük. És nagyon érdekes, ugye azt mondja az Úr, hogy szeresd fele barátodat úgy, mint magadat. Majdnem, hogy talán azt mondja, hogy erre a szintre hozzad. És az ember, amikor ezt olvassa, akkor azt gondolja, hogy hát ez nem is olyan nagy dolog, hát ezt legalább tudom mérni. Na de amikor oda kerül a fele barátom, ahova kerül az én szemembe, az ő viselkedésével, hozzáállásával, akár családtagjaim, akkor vajon ez a kérdésre hogyan válaszolunk? Azt írtam fel magamnak, hogy ez a feltétel itt sem könnyű, ami az embertársaim felé való szeretetre vonatkozik, mert úgy kell őt szeretni, ahogy saját magamat szeretem, féltem vagy óvom. Ha ebbe belegondolunk, majdnem olyan nehézségekbe ütközünk, mint az ellenség szeretetével kapcsolatban. Azért, mert tudjuk, hogy az új szövetségben nagyon jól tudjuk, hogy semmilyen parancsolatnak mi nem tudunk saját erőnkből megfelelni, vagy nem tudjuk teljesíteni. Mégis újra meg újra arra kell gondolnunk, hogy nekünk ezt a parancsolatot az Isten oda tette egész életünkre. Egy nagyon kis kitérőt szeretnék tenni, mert ezen a mai napon ötféle szeretetről szeretnénk beszélni. A egyik az Istennel való szeretet, felé való szeretet, a második a fele barát iránti szeretet, a harmadik, most arról szeretnék egy kis kitérőt tenni, a ellenség szeretet, aztán a testvéri szeretet, és utána a mindent felülíró legnagyobb szeretetről. Mert ez szerepel az Isten igében, és János apostolnak egyik, hogy így mondjam, kedves tanítása ez. Nem tudom, hogy hogyan élik meg a testvérek, de talán úgy gondoljuk, hogy talán ez a második, vagy a harmadik szeretet, a legnehezebb, az ellenség szeretete. Ezt csak röviden szeretném a Máté 5:43-ból idézni, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom, mondja az Úr Jézus, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. És itt is azt gondolom, nem arról van szó, hogy aki nekem ellenségem, azt érzelmeimben, kedvemre kell, hogy öleljem, és úgy szeressem, mint a legkedvesebb hozzátartozómat. Nem erről beszél az ige, hanem hogy mindent megteszek az ő épülésére, javára, ami neki jó. Egy másik gondolat pedig úgy megdöbbentett engem, és talán ez a lakmusz papírja mindenkinek, akinek van ellensége, hogy tudok-e érte imádkozni. Ismerek egy testvért, aki saját maga mondta el, nem részletezem a problémát, de egy hívő családtaggal kapcsolatban olyan bűn került elő, amit ez a hozzátartozó nem tudott feldolgozni. És úgy fejezte ki, nem is tudok érte imádkozni. Ő kvázi nem volt ellensége annak a rokonnak, de az, amit tett hívő emberként, és nem bánta meg, ő úgy érezte, hogy ezt én nem tudom feldolgozni. Kvázi nem tudok érte imádkozni. És nekem úgy megdöbbentett, hogy az Úr Jézus mennyire ismeri az embert. Vagy egy másik példa, egy hívő házasságban valaki félrelépett, megbánta, sírva bocsánatot kért, a házastárs azt mondta neki, megbocsátok, de nem jöhetsz vissza. És kérdeztem a testvért, szerinted te megbocsátottál? Igen. Na de mi annak a következménye? Hát ő nem tudja. Nem tud ezzel egy fedél elérni ezzel az emberrel, aki azt megtette, amit megtett a házasság ellen. Megbocsátott vagy nem? Szeretjük vagy imádkozunk-e érte? És ez számomra egy tanulság, hogy érdemes végig gondolni, hogy milyen a mi ellenség szeretetünk, remélhetőleg ebből van a legkevesebb az életünkben, mármint az ellenségből. Szeretetből reméljük annál több. Aztán ugye azt mondja az ige, és azért olvastam föl ezt a melyik a legnagyobb parancsolat, mert ugye nagy valószínűséggel erre gondolhatott János apostol is, hogy van egy régi parancsolat, és azt el sem kell mondanom nektek. De az érdekes, azt mondja, hogy én nem mondok nektek új parancsolatot, azt két mondattal később azzal folytatja, hogy adok nektek egy, mondok egy új parancsolatot. De úgy gondolom, hogy végig kell gondolnunk ezt a régi parancsolatot az életünkben, és hogy mennyire szeretjük mennyi atyánkat és fele barátainkat. És az új parancsolat, azt pedig úgy gondolom, hogy valami olyasmi, mint itt az ellenség szeretete. Tehát van egy régi parancsolat, amit az Úr Jézus, hogy így mondjam, felülír. Azt nem törli, hanem, hogy így mondjam, még komolyabbá, vagy nagyobb, magasabb létre, vagy szintre emeli azt a kérdést. Ismerjük, és ezt már János apostoltól olvassuk, a evangéliumának a 13. részének a 34 és 35. versére gondoltam, ahol azt mondja a János, már az Úr Jézust idézve, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Úgy tűnik számomra, hogy itt belép egy új szeretet forma vagy fajta, a testvér szeretet. Az ember azt gondolja, hogy ha a fele barátot, hogy mondjam, illik, vagy az Úr Jézus és Isten azt mondja, hogy szeressük, akkor hát mi a probléma? Hát a testvér az még könnyebb is szeretni. De aztán látjuk a apostol leveleiből is, meg azért a szerény tapasztalatainkból is, hogy sokszor még a testvéreket bizonyos helyzetekben nehezebb szeretni, és már ugye az elmúlt 50 év sajnos ez bizonyította, egy pár közösségnek a szétválásában részt vettem, és mindig azt vettem észre, hogy rendkívül tiszta a látás mindkét oldalon, beleérte az enyémet is, de hol volt a szeretet? És itt megint nem a pátyolgató szeretetről beszélek, hanem arról, amiről az Úr Jézus beszél. És úgy látom, hogy ennek a szeretetnek sem, mint a többinek sem, a legnagyobb kritériuma az, hogy igazából nincs feltétele. Azt mondja, úgy gondolom, hogy ezek olyanok, hogy Akik hívők, azok egymást szeressék, függetlenül attól, hogy milyen a származásuk, neveltetésük, vagy a világban elfoglalt helyük, rangjuk alapján, vagy éppen mennyire szerethető emberek vagy sem. Magyarul mennyire szimpatikusak, vagy talán nem szimpatikusak a mi számunkra. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, azt mondja az ige, hogy új parancsolatot adok, hogy egymást szeressétek. Szerintem nem ez az új parancsolat. Az a második tagmondatban van. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És hogyha így fogjátok szeretni egymást, azt mondja az Úr Jézus, akkor valami fantasztikus dolog fog történni többek között. Mindenki meg fogja ismerni, hogy az én tanítványaim vagytok. Én merem állítani, hogy mi hívő emberek itt a 20.-21. században nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy tiszta látásunk legyen, mint hogy tisztán megőrizzük a gondolkodásmódunkat, szeretet kapcsolatunkat a másik emberrel. Nem zavar bennünket annyira, hogyha összeütközünk, de az nagyon fontos, hogy tisztán lássunk. És azt gondolom, hogy sem egyiket, sem a másikat nem szabad a másik rovására elhagyni. Valahogy valaki egyszer úgy mondta, hogy az a baj az evangéliumi keresztényekkel, hogy egy kicsit visszajövök ezek a gyerekek. Az ismeret, a tudás benne van, a test, a gyakorlás, ami azt megemészti, amiben azt gyakorolná magát, az mintha elmaradna. És úgy gondolom, hogy ez az egész délelőtt arról szól, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ebben a két parancsolatban foglaltatik össze az Istennek a szent igéje, akkor tényleg újra és újra hívő emberként szégyenletes módon ezt a nagyon egyszerű dolgot újra át kell gondolnom az életembe, hogy át van-e itatva szeretettel az én életem, és megint mondom, nem érzelmekkel. Számomra a hangsúly az, hogy függetlenül vagy feltétel nélküli kifejezéseken van. Függetlenül szeretem-e, mert ő olyan. Feltétel nélkül, mert annak ellenére szeretem, hogy azt tette valakivel vagy velem szembe. És úgy gondolom, hogy rá kell jönnünk, hogy ez nem megy. Legalábbis saját erőből. És milyen jó, hogy le van írva az igében az, amit a Pál apostol mondott, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nekünk nem abba kell bízni, hogy most fölgyűrjük az ingúját, és bemutatjuk, hogy mi szeretünk. A hozzáállásunkat mindenképpen meg kell gondolni, az ige nem hiába mondja, hogy változzatok meg a ti értelmetek megújulásával, tehát valahol az, amit mi olvasunk igét, amit hallunk a gyülekezetben, amit olvasunk a Spurgeontől és áldott emberektől, azokat mi nekünk szabad a gondolkodásunkba beépíteni, mert valószínűleg azok fogják motiválni a cselekedeteinket. Ahogy szokták mondani, a jó gondolatokból, gyakorlatokból jó szokások is kialakulhatnak, és a rossz gondolatokból, rossz gyakorlatokból rossz szokások kialakulnak. Ezt ismerjük. De úgy gondolom, hogy nekünk hívő embereknek szabad ennek a pozitív oldalával foglalkozni. Fölvetődik a kérdés, szeretjük-e a testvéreinket, a lelki vagy szellemi testvéreinket fenntartások nélkül. És azt gondolom, hogy ezért erre azért van szükség, mert na, talán nem is vágok elébe, vagy már ha kimondtam, akkor elmondom, hogy azért kell ezt megtennünk, mert Jézus azonosítja magát mindenkivel, aki az ő nevét vallja. És amikor én azt gondolom, hogy én külön testvér vagyok, mint a másik, az Úr Jézus ezt nem fogja aláírni. Ezzel nem fog egyet érteni. Lehet, hogy értékítéletben egyik testvér értékesebb, mint a másik, de olyan nincs, hogy az én szemszögömből saját magam értékesebb, külön vagyok. Az ige azt mondja, hogy tartsátok egymást különnek, azt mondja Pál apostol. Fontosabbnak, valaki így fogalmazta, Pál Hegyi Feri bácsi. Mert különnek azt mondja, sokszor nem tudom elképzelni olyan könnyen mondjuk egy nagyon komoly függőségben lévő embert, de fontosabbnak igen. De az ige ott a mostani fordításunk szerint ebben az van leírva, hogy egymást különnek tartani. Tehát az Úr Jézus valahol komolyan akarja velünk azt vétetni, amit úgy biztosan szoktunk mondani, amikor egy-egy testvérrel nem vagyunk, akarunk közösséget vállalni, hogyha ő Isten gyermeke, oda át nem vonalhatunk két sarokba. És ezt mindenki elismeri, de nem mer róla beszélni, hogy most mi a teendő. Szabad-e megmaradni abban a ellenségeskedésbe, vagy netán nem törődőségbe, ilyen közömbösségbe, ember és ember között, közösség és közösség között? Mert azért itt az új parancsolat arról beszél, a testvér szeretetről. Az Úr Jézus idézőjelben valamit tudott, mindent tudott. Most csak egy rövid gondolat, amit itt a Zoli felolvasott, engem az döbbentett meg, hogy az Úr Jézus nem mondta ki azt, hogy mit tudott Simon gondolkodásáról. Emberileg azt lehetett volna mondani, hogy ennél nagyobb bizonságtétel nem lehetett volna, hogy ő Isten fia, hogy egy csöndesen gondolkodó embernek a gondolatába beleszól az Isten fia, és azt mondja, te ezt gondoltad, de ez nem így van. Ennek nyomát nem látjuk. Egyszerűen döbbenet ez az isteni visszafogottság, vagy hát ez a szeretet. Aztán a 9. és 11. versben, ahogy az Úr Jézus szeret képeket használni, János apostol bevezeti ezt a szeretetvilágosság és gyűlölet sötétség párosítást. Ha netán valaki, valamelyikünk nem érzékelni, mit jelent szeretetnek lenni, akkor vegyük alapul azt, hogy aki szeret, az világosságban van és körülötte világosság támad, aki pedig szeretetlen, a sötétségben van, és azt mondja, hogy ez a szeretetlenség megvakította a szemét, ő nem születettem vak, vagyis hát ilyen értelemben vakok vagyunk, de akik már újonnan születtünk és megvilágosodtunk, azok nem vakok, hanem elsötétül a szemünk, amikor szeretetlenek vagyunk. Csak ennek a legnagyobb problémája az, hogy amikor benne vagyunk, ezt nem érzékeljük. Pedig azt mondja itt az Isten igéje, hogy az nem is tudja, hová megy. Valaki egyszer mondta, hogy amikor épült a metró, lementek a vájatba, ahol furták a földet, a lukat, és oda a dübingeket berakták, és egyszer eloltódott a villany, és a sötétben eleinte a hang alapján, de utána a hang alapján sem lehetett tájékozódni. Félelmetes volt, nem tudták, hogy hova, merre kell menni, mert még a hang is elvesztette azt a funkcióját, amit a világosságban olyan könnyen tudunk, hogy látunk valami kis mozgást, valahonnan, valamerről hallunk valamilyen hangot, mint ahogy most kiabáltam délelőtt a Johannának fönn a második emeleti ablakból, és ő csak így nézett körbe. Nem szólt neki az ági semmit, aztán egyszer csak fölnézett, és akkor mosolygott és integetett. A sötétben minden tájékozódó képességünket elveszítjük. Ha ezt mi komolyan gondoljuk, akkor a szeretetlenséggel kapcsolatban nem lehetünk, hogy mondjam, elnézőek, főleg saját magunkkal szemben. Mi is a gyűlölet? Ugye ezt már egy párszor megfogalmaztuk, hogy valakit a szeretetben hátrébb helyezni. Tehát azt mondja az Úr Jézus, azt mondja az Isten, hogy Jákobot szerettem, és ahogy gyűlöltem. De aztán itt azt gondolom, hogy azért van egy kicsit, hogy mondjam, keményebb oldala ennek a kérdésnek, hogy én egy testvért csak a 5. helyre teszem, akkor szerintem elveszik az élét annak, amit itt a mai ige akar mondani. Azt mondja a magyar értelmező szótár, és én azt hiszem nagyon jó fogalmaz, hogy ellenséges indulat, heves ellenszenvet érez valaki, vagy valami iránt. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy aki gyűlöl valakit, nem tud segítő vagy kedves lenni feléje, az érzelmei annyira negatívak. És azért ezen végig kell mennünk, és azt is látnunk kell, és ezt még a magyar is ismeri, ha valakit elfog az indulat, akkor nem látunk, és nem hallunk. Ezt még a világ is ismeri. Amikor az a, nem tudom milyen köd, lila, nem lila, az más, milyen, pörös, valamilyen köd elborítja az agyunkat, akkor sokszor olyanokat teszünk, amit nem tennénk meg. Nekem volt egy főnököm, fiatalabb volt, már él most is, csak már nem főnököm. Nagyon aranyos volt, azt mondta, tudod, ha valakinek indulatból írsz egy levelet, egy jót tanácsolok, tedd el éjszakára, És ha másnap elolvasva meg tudod küldeni, akkor küldd el. 90%-ával az ember ugyanazt nem tudja elküldeni. És akkor jöttem rá, hogy valahogy más világban élünk, amikor érzelmileg túlfűtöttek vagyunk. Nem hiába mondja az ige, hogy ha gyűlölök, ráadásul ellenséges, gyilkos valamilyen szinten a hozzáállásom, akkor én azt gondolom, hogy az a normális. Megbüntetem, rendre utasítom, kikérem magamnak, ismerjük ezeket a dolgokat. Az én hátamon nem lehet fát vágni, és úgy is érzem. Na és ha ennek az indulatnak a helyében gondolok valamit, fölhívok valakit, írok egy levelet, és elküldöm, másnap nem biztos, vagyis biztos lehetek benne, hogy nem ezt mondanám, nem ezt írnám el. És azért érdemes, mert az ember saját magáról alkotott képe is kezd megváltozni, mert valahogy nem ismerjük magunkat, főleg, hogyha a sötétségben vagyunk. És én azt gondolom, hogy amikor a szeretetről beszélünk, akkor szeretnék egy olyan kiegészítést tenni, hogy az ige nem arra buzdít bennünket, hogy a másiknak minden helytelenségét, bűnét a mások életében hagyjuk meg. Tehát nem arról szól a történet, hogy az a hívő ember, az a szeretet, hogy mindenkit megsimogat, tudja, hogy bűnös dolgot csinál, és hát az a jó, hogyha mi most nem bántjuk a másikat, nem akarjuk helyreigazítani a szeretet jegyében. Mert bizony helye van a intésnek, a dorgálásnak, a leleplezésnek bibliai módon. Hát emlékezünk rá, ki volt adva a Nátánnak a feladat Isten részéről, hogy beszéljen Dáviddal. Nem azt mondta neki, na Dávid fiam, ülj le itten, mit csináltál tegnap előtt? Ez bűn. Isten azt mondta, hogy na, ennek ez a következménye. Valami egész más módszert választott. Elmondott egy példát, egy történetet, és idézze ebbe erre ráugrott Dávid. Ennek az embernek nincs kegyelem. Nincs? Hát te vagy ez az ember. Milyen érdekes. Józanul, kívülvalóként Dávid világos. Saját dolgával kapcsolatban se a paráznosságát, se a gyilkos indulatát a Becsabé férjével kapcsolatban idézze ebben szemesen ebben. Egyik bűnt halmozza a másikra, egyre mélyebbre indul be a bűn útján. Azt tanítja, hanem nem ezt mondja az ige, hogy tűrjük meg a másikba a bűnt, hanem azt tanítja nekünk Isten igéje a mai ige alapján, hogy ne tűrjünk meg a testvérekkel szemben semmilyen szeretetlen magatartást, gondolatot, cselekedet vagy érzületet. Ez számomra tanulságos. És remélem, hogy érzékeljük azt a különbséget, hogy mit jelent szeretni valakit, vagy meghagyni a bűnében. Ez a kettő két dolog. De most arról szeretnék beszélni, amiről az ige szólt, hogy a szeretettel való viszonyulás a másik ember felé. Aztán szeretnék beszélni a legnagyobb szeretetről, amiről beszélt az Úr Jézus az evangéliumának a 15. részének a 13. versében, de ezt igazából csak említeni szeretném, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. És ezt nem akárki mondta, és nem csak tanácsként adta, ahogy ugye már párszor említettem, és nekem nagyon tetszik, hogy Izraelben nem az a katonai jelszó, mint Magyarországon. Magyarországon azt hallottuk 48-ban, előre, Izraelben azt mondja a parancsnok, utána. Micsoda különbség? Hát az Úr Jézus, amikor ezt mondta, ő azt mondta, utána. Erre fogunk emlékezni, hogy ennél nagyobb szeretet nincs, mint aki helyettesítő áldozat, amit mi még meg se tehetünk. De azért földi értelemben is látjuk, hogy akik megmentenek embereket vízből, és meghalnak, milyen mély tisztelet övezi. És Isten is biztos valamilyen módon ezt értékeli. Az Úr Jézus mindenképpen azt mondja, hogy aki életét adja a másikért, annál nagyobb szeretet nincs. Tehát beszéltünk arról, hogy milyen a mi kapcsolatunk Istennel, legyen teljes, legyen a fele barátunk szeretete olyan, mint amilyen módon tudjuk magunkat szeretni, tudjuk ugye az ellenséget szeretni, hogy tudjunk érte imádkozni. A testvéri szeretetnek pedig ne legyen feltételhez kötött, és a legnagyobb szeretetről pedig most szóltunk, és a végén egyetlen egy igét szeretnék mondani, ami az egyik legkedvencebb igém, amit házasulandóknak adunk általában, és ezt adtam tegnap is, de nem ezért választottam, hanem azt gondolom, hogy ez olyan mélyen, eszenciálisan fogalmazza meg a mai igének a mondani valóját, a 1 Tesszalonika 3.12 azt mondja, titeket pedig gyarapítson az Úr, kicsoda? Az Úr, és tegyen bőségessé az egymás iránt, és mindenki iránt szeretetben. Kívánom, hogy az Úr bennem is, bennünk is végezze azt a munkáját, amiért talán a legnagyobb befektetést tette az Úr Jézus Krisztus, az ő életét, bemutatva azzal, hogy melyik az a szeretet, a legnagyobb szeretet, és ha talán nem is ezt a szeretetet, de mind a másik négy szeretetet tudjuk úgy megélni, hogy mindenkinek a javára és Isten tetszésére tudjuk élni. Amen.